Kellemes hétvégét kívánok Önöknek, hölgyeim és uraim, Kis Robert Rihárd vagyok. Korfu szigetének egyik legszebb strandja Paleokastrica mellett található. Gyönyörűek a sziklaképződmények a sziget nyugati részén fekvő településnél. A széltől védett strandot is találnak itt, de vigyázni kell, mert mindegyik köves és kavicsos. A víz Paleokastricánál a legtisztább, de a leghidegebb is. Szeptember elejéig mindig csak 21 fok körüli, ugyanakkor a sziget másik oldalán 25-26 fokos meleg vízre is számíthatnak, ilyenkor júliusban is legalább 24 fokos a víz, tehát Paleokastricát akkor válasszák, hogyha önöknek fontos a természeti környezet, a szép táj, de kevésbé az, hogy mondjuk finom homokos legyen a tengerpart. Nem csoda, hogy Sziszi kedvence volt Korfu, hiszen a terület különbözik a többi görög szigettől. A csapadékos tél és tavasz miatt sokkal dúsabb a növényzet. Az átlaghőmérséklet is alacsonyabb, de azért nem kell aggódniuk, mert ilyenkor legalább 30 fok van. Előfordulnak viszont záporok, ilyenkor mintha dézsából öntenék a vizet. Hamar elmúlik viszont, úgyhogy ha 1-2 órát esik is, nem kell aggódni. Korfut talán a legjobb bérautóval vagy kis motorral felfedezni. A motorozást akkor javaslom, ha már van gyakorlatuk, mert nekem azért veszélyesnek tűnt, amikor a keskeny úton a kocsik között cikáztak az olasz turisták. Lehet quadot is bérelni, ezt akkor ajánlom csak, hogyha nem akarnak nagy távolságot megtenni. A sziget 58 km hosszú és 27 km széles. Korfu alakja egy kalapácshoz hasonlít. Noha a hivatalos adatok szerint a lakosság száma 100 ezer körüli, a rengeteg turista miatt mindig azt lehet érzékelni, hogy az ember sorban áll valahol. A Sziszi palotánál ugyanúgy várni kell, mint este, amikor a fővárosba próbálunk meg bejutni. A szállodákban és az útmenti kis cégeknél egyaránt tudnak kocsit, depozitot nem kérnek, az ár sem túl magas. Az autók persze gyengék, mint általában a görög lőparadicsomokban, általában kicsit roncsnak tűnő kocsikat kínálnak, és hát a telepjárókkal különösen kell vigyázni, ugyanis más országban, de Görögországban, Korfun, Rodoszon is azt tapasztaltam, hogy a telepjáróként kínált autók nem alkalmasak arra, hogy telepen közlekedjünk velük. A görög sofőrök alig, ha nem először dudálni tanulnak meg, minden szituációban tülkölnegyék önök is ezt. Ha valakit beengedünk a sorba, akkor nem köszöni meg. Ez természetes dolog errefelé. Az utak nem túl jók, rengeteg a kátyú, úgyhogy veszélyes a kocsi bérlés akkor, ha épp most szerezték a jogosítványt. Ha pedig úgy döntenek, hogy terepjárót bérelnek, akkor tényleg semmi esetre sem menjenek.
Világszám. Úti könyvek helye.
Napóleon és Kolumbusz Kristóf szülőhazájának nagyon izgalmas a történelme és a látványossága is. Bizony ez Korzika. A francia fennhatóságú szigetre kevés magyar turista érkezik, csártergépek nincsenek is, főleg azért, mert drágák a szállodák, drágák az éttermek a magyar pénztárcához képest, ugye általában Franciaország drága, Korzika sem kivétel. A keleti parton ugyanakkor egzotikus, fehér homokos föveny húzódik, ez nagyon ritka a földközi tengeri medencében. A nyugati part a meredek szikláké, őrtornyokkal és olyan szűk szerpentinekkel, amelyek a legedzettebb gépkocsi vezetők idegrendszerét is alaposan próbára teszik. A sziget belsejében ritkán találkozunk házigazdáinkkal. Az ősi vendetta és a legendás hírű rablólovagok, banditák öröksége ez az árkózottság. Az árkózott élet magát a biztonságot jelentette valaha. Ha az utak mentén százával sorakozó, rommá lőtt, szétlőtt jelzőtáblákból arra következtetnénk, hogy a korzikaiak nem éppen békések, akkor tévedünk. Bizony, vannak továbbra is itt nacionalisták, de a korzikaiak nyugodtak, a turisták békében nyaralhatnak itt. A szigetet szinte mindig külső hatalmak birtokolták, eltekintve 10 évtől, amikor a nemzeti szabadság hős Pascal Paoli függetlenséget adott népének, ez 1755 és 1765 között volt, attól kezdve mindig valaki uralkodott a szigeten. A mai napig nagyon erős függetlenségi vágy él a hagyománytisztelő szigetlakokban, úgyhogy nem ritkák az összetűzések. Megalkották saját korzikai nyelvüket is, egy különös francia-olasz keveréknyelvet. Érthető tehát, hogy a francia idegen légiónak is van laktanyája Calviban. A turistáknak azonban semmi félnivalójuk nincs, nagyon ügyelnek rá, érje bántódás. Ugyanakkor érdekes, hogy Korzikán törvényként tisztelik sokan a babonákat és a régi szokásokat. Amikor például egy kisgyereknek foga jön, akkor nem ehet bárány vagy disznóhúst, nehogy törpe maradjon. Május közepén nem tartanak esküvőt, mert az rossz jel. Mindenki ismeri a híres bosszúálló Madonna szobrát Calviban, amelyet az egyházi ünnepekre más és más ruhákba szoktak öltöztetni. Az alsó ruha mindig a Madonnán marad, úgy tartják, hogy tilos a Madonna szoknyája alá nézni. A legenda szerint öltöztetőnője egyszer megszegte a szabályt, és abban a pillanatban megvakult. Ha közelebbről megismerkedünk a korzikaiakkal, akkor rájövünk, hogy kedvesek, temperamentumosak, vérpesdítően énekelnek és táncolnak, és igencsak ragaszkodnak babonáikhoz, hagyományaikhoz és szülőföldjükhöz.
Világszám, az Inforádió utazási magazinja.
Azt mondtam, hogy a görög szigetek közül Korfu a legnépszerűbb a magyar turisták körében, akkor ugye a spanyol üdülőterületek közül pedig Dél-Spanyolországig a különböző tengerparti szakaszok, aztán jönnek a baleári szigetek, Majorka, Ibiza, majd Tenerife, illetőleg a többi izgalmas sziget, a Kanári-szigetek, Gran Canaria települése. Barcelona környékére el lehet jutni még mindig busszal és repülővel egyaránt. Azért mondom, hogy még mindig, mert most már ugye sokkal olcsóbb a repülő, mégis vannak buszos járatok. Régen a buszos járatok 90%-át alkották a turisztikának. Én voltam egy alkalommal busszal Barcelonában, igazából csak az edzett turistáknak ajánlom, tehát ugye a 20. óra környékén az embernek már minden problémája előjön, amiről korábban azt gondolta, hogy nincs is. Úgyhogy az edzettek választnák a buszos utazást, a többiek repülővel menjenek el Barcelonába, és aztán irány innen a Costa Brava valamelyik fantasztikus homokos tengerparti települése. A magyar turisták leginkább a Salú nevű településre érkeznek. Salú pálmafa sétánya az egyik leghosszabb a világon. Itt egymást követik a diszkók, az éttermek és a bárok. Ráadásul a puszta strandolás mellett a turisták szabad óráikban megtekintetik a környék történelmi nevezetességeit. A Costa Brava azért érdekes, mert közel van Barcelona, és ide muszáj bemenni. Az egyik legszebb spanyol város. Itt vannak a híres építésznek Gaudinak az alkotásai, a Sagrada Familia, a mi családunk templom, amit most talán befejeznek, mert Gaudinak ez nem sikerült, de érdemes megnézni még Gaudi botanikus kertjét is. És hát, hogyha szeretik a focit, akkor a futballstadion megér egy látogatást. Én kétszer is voltam, akkor is jó, hogyha nincs éppen meccs. Kolumbusz Kristóf szobrától hangulatos sétány vezet át a városon, a tűző napon jól esik barangolni az enyhet adó fák lombjai alatt. A dél-spanyol tengerpart szakaszai közül pompás szállodáival és elegáns apartmanjaival emelkedik ki a Costa Dorada. A Costa Bravához képest ugye ez nyugatabbra található, a Costa Dorada. Igazságos, akik egy kicsit jobb szállodát szeretnének, és nagyon finom, homokos tengerpartot, elegánsabb butikokat, drágább üzleteket. Utána pedig a Costa del Sol, a napos part következik, korábban ez az európai arisztokrácia kedvelt üdülőterület számított. Ma már azért a milliómosok elel maradnak, a csillogó-villogó üzleteket inkább német és orosz turisták népesítik be, nem véletlen, hogy itt is egyre több az orosz felirat. Malaga és Marbella környéke ettől még hangulatos, de nem Monte Carlo-szerű, inkább családias, úgyhogy ha olyasmire vágynak, hogy betekintést kapjanak egy kicsit a milliómosok, milliárdosok életébe, akkor vagy Monte Carlo-ba menjenek el, vagy Saint-Tropez-ba, hogyha Európáról beszélünk. Malaga és Marbella továbbra is hangulatos, nagyon szépek a jaktok, a kikötők, de már 10 évvel ezelőtti viszonyokhoz képest egy kicsit megváltozott. Érdemes ugyanakkor autót bérelni itt, és kirándulni Granadába. Granada Spanyolország leglátogatottabb emlékműve, az Alhambra otthona, ez egy híres mórvár. A déli tengerparti szakszoros zárja le, ez brit terület, az impozáns sziklát azonban feltétlenül meg kell nézni. A tetejéről látni Afrikát, közben pedig hadakozhatunk az itt élő aprócska majmokkal. A helyek nem bántják ezeket, ugyanis a legenda szerint, hogy ha a majmok elköltöznek Gibraltáról, akkor le kell mondani a briteknek a területről, és vissza kell adni a spanyoloknak, de miatt nagyon-nagyon vigyáznak a majmokra. A helybeliek egyébként nem szeretnének Spanyolországhoz tartozni, legalábbis a közvélemény kutatások szerint 90%-uk, ha lenne egy népszavazás, akkor arra voksolna, hogy maradjon minden úgy, ahogy jelenleg van, úgyhogy egyelőre még nem történik meg az, amit már nagyon régen szeretnének a spanyolok, hogy oda tartozzanak is. Gibraltáról lehet Marokkóba is kirándulni, még Kompal is át lehet menni autóbusszal. Jó magam is kipróbáltam ezt az autóbuszos túrát is, hogyha azt mondtam a barcelonaira, hogy iszonyatosan kemény, akkor képzeljék el, hogy vajon Agadirig, tehát Marokkó déli üdülőparadicsomáig busszal lejutni, milyen érzés lehet egy olyan járművel, ahol még mosdó sincsen, bár tudom, hogy a mosdót amúgy is a sofőrök általában nem engedik használni, vagy legalábbis sokan nem engedik használni, úgyhogy ez csak olyan végszükség esetére van. Azt kell, hogy mondjam, nagyon kemény, most már a marokkói buszjárat úgy tudom, hogy nincsen, de 4 évvel ezelőtt még volt, és ha valaki igazán szeretné kipróbálni, hogy komoly edzett turista is, és kibírja a legkeményebb dolgokat, és akkor ne azt tegye, hogy felmegy mondjuk, és megnézi Machu Picchut, vagy elmegy esetleg a Mont Blanc-ra kirándulni, hanem egy ilyen marokkói buszos túrát javasolok, és akkor ha ezt kibírja, akkor már mindent kibír. Marokkó ettől függetlenül nagyon érdekes, de hogyha kocsival mennek, kompal, vagy esetleg egy dél-spanyolországi látogatást egészítenek ki egy marokkói vizittel, akkor mindenképpen a bazárt látogassák meg természetesen az északi marokkói településeken. Érdemes itt tevegelni, meg lehet nézni a sivatagi területeket, és viszonylag közel vannak, és hát meglepődni meglehetősen sok alkalma lesz a látogatóknak, ugyanis a bábosok, a kígyóbűvölők itt is szórakoztatják a nagy érdeműt, a nyílszínen húznak fogat, érzéstelenítés nélkül fogóval, és a külföldinek tűnő járókelők azt is kipróbálhatják, hogy milyen, amikor a nyakukba kígyót dobnak, majd a hüllőt leveszik, hogyha az illető kifizette az élményért járó díjat. Sok a tolva is, úgyhogy vigyázni kell, no meg arra is, hogy az észak-marokkói területeken, hogyha az árusok meglátják, hogy vesz valamit a turista, akkor megrohanják, és a több tucat helybeli gyűrűjéből csak alapos bevásárlás árán lehet szabadulni. Érdemes viszont hazavinni marokkói szőnyeget, ha komoly pillantást vetettek egy szőnyegre, vagy elkezdtek alkudozni, akkor azt már meg is veszik, ebben legyenek egészen biztosak. Nekünk is volt egy olyan esetünk, hogy a marokkói kereskedő körülbelül 3 órán keresztül követett minket, majd természetesen megvásároltuk az izgalmas terméket.